Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Urunk szent igéjét, úgy, amint megírva található a mai napra rendelt újszövetségi szakaszban a Bibliaolvasó kalauz szerint, Pál apostolnak az első korintusi leveléből az első 18 verset fogom olvasni. Az első korintusi levél 9. fejezetének első 18 versét leülve, nyitott szívvel hallgassátok meg. Még bevezetésként annyit, hogy a korintusi gyülekezetet ugye Pál apostol alapította, és abban az időben, amikor ezt a levelet írta, az ő tanításait és a személyét is támadás érte, erre válaszként született ez a bizonyos levél, úgyhogy itt a 9. fejezetben is az őt ért vádakra válaszol. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje, ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálnak. Vajon nincs-e jogunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e jogunk arra, hogy keresztjén feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a juhok tejéből? Vajon csak emberi módon mondom-e ezeket? Vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Vajon az ökörről gondoskodik így Isten, vagy teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk íratot meg, hogy aki szánt, azzal a reménységgel szántson, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a joggal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a templomi eledelből lesznek, és akik az oltár körül szolgálnak, az oltárra vitt adományokból részesednek. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem. De nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután. Mert jobb volna inkább meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet alaptalanná tegye. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalma? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem Krisztus evangéliumát, úgy, hogy nem élek az evangélium hirdetésével járó jogommal. Isten szent lelke áldja meg az imént hallott igét, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságba. Mindenható, örökkévaló Isten, hálás a szívünk azért, hogy ismét ünnepet szentelhetünk itt a Te házadban. Köszönjük neked, hogy Te hívtál egybe bennünket, és Te vagy az, aki meg akarsz szólítani. Hálásak vagyunk neked az elmúlt héten tapasztalt sok-sok áldásodért. Azért, hogy amikor hozzád fordultunk, meghallgattál. Mikor segítségre volt szükségünk, karnyújtásnyinál is közelebb voltál hozzánk. Mikor végre eszünkbe jutottál, mint lehetőség, nem akkor indultál felénk, hanem te akkor már régen ott voltál mellettünk. Ó, Atyánk, irgalmazzál nekünk, akik olyan természetesnek vesszük sokszor, hogy rád mindig számíthatunk. Kérünk, add, hogy becsüljünk meg téged, hogy áron is megvegyük mindazt, ami a veled való kapcsolathoz kell. Hogy te legyél nekünk a legfontosabb. Hálás a szívünk az igék üzenetéért, amelyeket ma fogsz elénk tárni. Könyörögve kérünk, segíts mindvégig figyelni, megérteni és megjegyezni azt az üzenetet, amelyet éppen mára éppen nekünk készítettél. Áld meg mindazokat, akik az igével élnek ezen a mai napon. Kérünk, segíts nekünk a bűneinkkel való harcban, és add, hogy boldog gyermekeidként járhassuk hitben ennek az életnek az útjait. Ámen. Énekelt imádságunk a 225. dicséretnek az első és a hetedik verse. 225. énekünknek az első és a hetedik versét énekeljük. Az első így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, a hetedik pedig így, adj igaz hitet a te szent fiadban. Az első és a hetedik versen imádkozzunk. Az ige, amellyel, Urunk, az imént hallottak mellett szívünket keresi, megírva található a Galata gyülekezethez írott levél 5. részében, tehát a Galata levél 5. részében, a 13. versben így. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Foglaljuk helyet. Kedves gyülekezet, a mai igék a szabadság témakörét hozzák elénk. Érdekes módon az emberek legtöbbje, akik nem ismerik közelebbről a mi hitünket, keresztjén vallásunkat, azt gondolja, hogy itt aztán nagyon viselkedni kell, aki ide tartozik, az nem tehet meg egy sor olyan dolgot, ami egyébként nagyon jó. Szóval, hogy keresztjénnek lenni sok-sok szabály, törvény magunkra vétele, és emiatt a végeredmény egy gúzsba kötött, boldogtalan, lekorlátozott élet. Mint amikor a lovat hámba fogják, vagy az erős motort leszabályozzák az autóban, hogy semmiképpen ne tudja megsérteni a sebességhatárokat. Ki akar így élni? Teszik fel a kérdést, és hangzik is a válasz. Önként? Egyáltalán senki. Mert nem akarnak lemondani semmiről az emberek. Hiába látszik esetleg már előre, hogy nincs is szükségük egy-egy dologra. Legyen meg inkább az is. Minden. Soha nem lehet tudni, mit hoz az élet. Az elsőként felolvasott szakasz alapján megérthetjük majd, hogy Pál apostol hogyan értelmezte és élte meg a keresztény szabadságot. Nem a rosszra, a mindenre való szabadságként, hanem szabadságként jót tenni, önzetlenül, semmit sem várva. Bizony ez lenne a helyes álláspont a szabadságról. Mert Krisztus erre adott nekünk példát önfeláldozó életével. És ha mi is ezt a lehetőséget tudnánk választani, és ennek az öröme sugározna az arcunkról, akkor az emberek megdöbbennének. És feltűnne nekik, hogy itt nem valami hétköznapi udvariaskodásról van szó, Hogy a keresztények nem csak megjátsszák magukat, hogy jaj, de szeretlek, aztán a háta mögött meg szidják, hanem bennünk és rajtunk keresztül magának az Istennek az ereje munkálkodik. Annak érdekében, hogy jobban megértsük, miféle szabadságról van itt szó, gondoljunk bele egy kicsit, mi a különbség a gyermek és a felnőtt ember gondolkodása között. A gyermek, aki még nem értheti, nyilván nem is ismeri a világ összefüggéseit, szabályok között él. Ne nyúlj a konnektorba, ne hajolj ki az erkélyről, ne egyél ismeretlen gyümölcsöket, stb. Egy felnőtt embernek már egyáltalán nincs szüksége ilyen jellegű szabályokra, ha ismeri a mögöttes tartalmat. A konnektorba nyúlás halált okozhat. A korláton áthajolás az kieséssel fenyeget, az ismeretlen gyümölcstől legalábbis betegek lehetünk, és napokig fogunk szenvedni. Értelmes felnőtt embernek nem kellenek ilyen szabályok, mert magától se fog a konnektorba nyúlkálni, nem fog kihajolni, és nem eszik ismeretlen gyümölcsöt. Tudjuk, hogy ezeket nem érdemes megtenni. Megalapozott tudásunk van róla. Éppen ezért nem is hiányzik nekünk, hogy valami ilyesmit tegyünk. Nem így a gyerekek. Minél kisebbre gondolunk, annál inkább igaz, hogy akár sírás is lehet belőle, ha ezeket a szülő nem engedi meg. A kisgyerek azért sír, azt veszi zokon, mert korlátok között kell élni, mert nem engedjük meg neki, hogy veszélybe sodorja magát. Mikor felnőtt lesz, akkor már ő maga is fogja tudni, hogy amit tiltottunk neki, azzal tényleg nem is volt érdemes foglalkozni. Már neki sem lesz szüksége szabályokra, hiszen saját tudása és tapasztalatai alapján fel fogja tudni mérni, hogy mit érdemes és mit nem érdemes megtenni. Lelki értelemben mindez azt jelenti, hogy a lelki hitbeli kiskorúságnak a jele, ha a Krisztus kéréseit valamiféle korlátozó szabályoknak éljük meg, miközben azok a mi érdekünkben született kérések csupán. A hitben nagykorú ember az Istennel való kapcsolatát nem tiltások, korlátozások, szomorú rabság képében látja, hanem a lehető legszeretetteljesebb kapcsolatként, amelyben minden az ő érdekét szolgálja. Itt már nem kellenek leírt szabályok, korlátozások, mert az Istennel való élő kapcsolatban állva a Szentlélek az, aki segít nekünk krisztusi módon élni. Az Úr Jézus ilyen nagykorúságot hozott az emberi lélek számára. Nekünk már nem kell több száz szabályt bemagolni, esetről esetre alkalmazni, napokig gondolkodni, hogy vajon melyik szabály itt az illetékes. Élhetjük az életünket néhány fontos alaptétel mentén, nem elfelejtve, hogy az Isten az Úr, mi meg az ő teremményei vagyunk, nem elfelejtve, hogy mindent tőle kapunk, és mindenünk az övé. A többire nézve szabadok lehetünk. Aki ismeri Krisztust, és megérezte már, hogy mekkora veszélyből mentette ki az Úr, az nem éli meg korlátozásnak, hogy bizonyos dolgokat tényleg nem tehet meg. Amikor középiskolás koromban elkezdtem Biblia körbe járni, éppen azt tetszett, hogy bizonyos dolgokat, amiket én nem akartam, nem kellett, és hát nem is lehetett megtenni. Éppen azt tetszett, hogy a Biblia körbe olyan fiatalok jártak, mint én, ott nem kellett bulizni, nem kellett zülleni, nekem ezekhez nem volt kedvem, nem is kerestem olyanok barátságát igazán, akik a szüleiknek hazudva ittak vagy cigarettáztak. Éppen ez volt vonzó a Biblia órában. Végre egy hely, ahol önmagam lehetek, ahol nem kell olyasmikben részt vennem, mikhez nincs semmi kedvem. Kellő ismeret birtokában lehetett tudni, hogy italra, cigarettára legjobb nem rászokni, mert hát előbb-utóbb úgyis muszáj lesz felhagyni ezekkel a romboló szokásokkal, leszokni viszont sokkal nehezebb. Amit sokan korlátozásnak élnek meg, nevettek rajtunk, és alti nem mentek este, nem, mi nem megyünk este. Azt mi hívő emberek a saját belátásunkból egyébként sem gyakoroltuk. Egyáltalán nem is hiányzott. A keresztény szabadság az önkéntes lemondás olyasmikről, amiknek az értéke elenyésző, vagy éppen nincs is, hanem kifejezetten negatív, tehát káros. Na jó, vannak, lehetnek olyan esetek is, Amikor viszont a Krisztussal való életért valami kifejezetten értékesről kell lemondanunk. Ez lehet személy, lehet vagyon, lehet szokás, hagyomány, bármi. Ilyenkor viszont az a segítség, mert ez tényleg nehéz dolog, hogyha arra gondolunk, hogy a Krisztustól a semmiért örök boldogságot kaptunk ajándékba. Ehhez képest a világ minden élvezetéről, kincséről való lemondás is csak apróság. Nyilván meg kell ezt imádkozni, ne gondolják a testvérek, hogy ez bárkinél is így megy, hogy csettintek egyet, és már lemondtam az életemről, persze, hogy nem. Nagyon meg kell ezt imádkozni, folyamatosan kérni kell az Istent, hogy segítsen, hogy az ő szemével lássuk magunkat, hogy segítsen, hogy az ő bölcsességével tudjunk az életünkről dönteni. Pál is erre gondolt folyamatosan, hogy ki ő, hogy mint az egyház üldözője mit érdemelne, és mit kap ajándékba Krisztusért Istentől. Nem azt, amit érdemelne, hanem az ellenkezőjét. És ahhoz képest, amit ő a Krisztustól kapott, minden más elvesztette az értékét. Így ír erről a Filippi levél 3. részének 7. és 8. versében ő maga. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És itt érkezünk el a korintusi helyzethez. Azt a gyülekezetet Pál alapította, mégpedig úgy, hogy vette a fáradtságot, elutazott hozzájuk, és hirdette közöttük az Úr Jézus szeretetét. Elsőre és sokadjára is, ahogy a levelekből is kiderül, ez egy igen-igen reménytelen küldetés volt, hiszen Korintus annak a kornak a legerkölcstelenebb, legrosszabb hírű városa volt, valami hasonló, mint mondjuk manapság Las Vegas, ahova az emberek azért mennek, hogy végre igazán kitombolhassák a bennük lévő gonoszságot. Ezt nyilván Pál is tudta. Mégsem mondta azt, hogy na jó, itt van Korintus, megyünk a következő településig, mert itt nekünk nem lesz jó, hanem a szabadságával élt. Azt mondta, Krisztust én itt is szolgálhatom, úgyhogy nem megyek tovább. És ott maradt náluk, mint egy 2 esztendőre, és megalakult a gyülekezet. Bár nagyon sok tanulnivalójuk volt még, de találkoztak, éltek az igével és a szentségekkel, és hitükben, lelkükben és olykor létszámukban is gyarapodtak. Miután Pál apostol azon nyomban látta, hogy egy ilyen városban különösen nehéz lesz az evangéliumnak érvényt szereznie, kezdettől a tanult szakmájában dolgozott, ő sátorkészítő volt, és ekként kereste meg a betevőjét, és a napi munkán túl hirdette az evangéliumot éjjel és nappal. Így végezte a pásztori, az apostoli szolgálatot. Ezt nem azért tette, mert így kellett, hanem azért, mert szabadságában döntött így, hiszen ma is megkapjuk mi lelkészek olykor, azért beszél ez ennyit az Istenről meg a Bibliáról, mert ezért kapja a fizetését. Amikor szabad időben van, vagy nem dolgozik, akkor ő is csak olyan, mint mi vagyunk. Mert Pál ezt nem akarta, hogy azt gondolja bárki ebben a kereskedelemhez szokott városban, hogy ő azért beszél a Krisztusról, mert ebből akar megélni. Kínosan ügyelt rá, hogy senkitől ne fogadjon el semmit, nehogy azzal vádolják meg, hogy ő itt egy jó vállalkozást akar beindítani. Viszont, mivel utóbb, mikor már nem volt ott, az ő apostolságát, munkáját, a tanításait is megtámadták, úgy érezte, ideje, hogy erre a dologra is felhívja a korintusi gyülekezeti tagok figyelmét, hogy ő lehetett volna főállású pásztora a korintusi gyülekezetnek, mégis inkább saját magáról gondoskodott. Emlékezzetek, nem kértem a pénzeteket. Magam tartottam fenn magamat, és úgy hirdettem nektek az Isten szavát. Ez nem volt kötelességem, sőt, nektek lett volna kötelességetek engem eltartani. De én önként lemondtam erről, értetek? Hát lássátok be, hogy önként döntöttem így. A Krisztus iránti szeretetből mondtam le egy sor fontos és jó dologról, a ti érdeketeket szem előtt tartva, nehogy a tanításaimat elferdítsétek a pénzkérdések miatt. Egyébként annak érzékeltetésére, hogy mennyire magától értetődő és Istentől rendelt dolog az apostolnak, lelkipásztornak szolgálata ellentételezéséből élni, nem kevesebb, mint 6 féle képet sorol fel. Mindegyiknek ebből 3 ószövetségi, 3 a hétköznapi életből vett példa, mindegyiknek az értelme, hogy aki dolgozik, az abban a reményben tesz keresztbe akár 2 szalmaszálat is, hogy a munkájának lesz eredménye, hogy az gyümölcsöző lesz valamilyen formában. Hiszen a gazdálkodó abban a reményben vet, hogy lesz aratása is. Még a katona is úgy katonáskodik, hogy számít a zsoldjára. Pál figyelmeztet, ezt így tanítja az Ószövetség, mikor azt írja Mózes, hogy még a munkát segítő ökörnek is jár a fizetség. Ez a nyomtató ökörnek, ne kösd be a száját, ugye ez azt jelenti, hogy miközben talán láttunk a Közel-Keleten, manapság is van még ilyen, hogy egy ilyen kő medencébe szórják ki a magokat, a gabonát, és akkor úgy csépelik, hogy egy jószág megy rajta körbe egy hengerrel. És hát ugye közben nyilván ő bele-bele kóstol abba a gabonába, amin jár körbe-körbe. Erre vonatkozik eredetileg ugye ez a szabály, hogy a nyomtató ökörnek nem szabad bekötni a száját. Hát mondja Pál, még ezek szerint az állatnak is jár a fizetség, pedig hát nem ő termelte azt a gabonát, ha jól megnézzük, ő csak a kicséplésében segít. Szóval még őnek is jár, és ezt nem is azért írták meg Mózes idejében, hogy az ökörről gondoskodjanak, hanem azért, hogy ez így legyen a világ életében, az egyház életében is. És így mondta az Úr Jézus is, idézi fel Pál, a Máté 10:10-ben például, menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa, ezt ugye a tanítványainak mondta. Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekben, se tarisznyát az útra, se 2 felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a maga kenyerére. Ma is felmerül olykor, na de hát mit csinál egy lelkész? Egész héten semmit. Vasárnap meg fölmegy a szószékre, mond 1-2 keresetlen mondatot, aztán kész. Testvérek, én nem vitatom, lehetnek ilyen lelkészek is. Viszont ha egy lelkipásztor komolyan veszi a pásztori és igehirdetői szolgálatát, esetleg még hitoktatói feladatai is vannak, annak a lelkésznek nem az a gondja, hogy hogyan töltse ki a munkanapjait, hanem hogy hogyan érhetne egyszer már végre a feladatai végére. Mert hogy ez mindig egyre távolabbra kerül. Az ige, ahogy hallhattuk, az evangélium hirdetését munkaként jellemzi. Nem kedvtelésként. Tehát legalább mi templomba járó keresztjének igyekezzünk így tekinteni rá, és nem, mint valami értéktelen magánszámra, hogy hát meghallgatjuk, mert szoktuk, de hát mit csinál egyébként egy lelkész? Na de ezt meg is beszéltük. A másik üzenet, amelyet nagyon fontosnak és tanulságosnak éreztem a készüléskor, ebből az elsőként olvasott szakaszból, az a 11. vers volt. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, mondja Pál, nagy dolog az, hogyha földi javaitokból fogunk aratni. Ez pedig azt a kérdést tárja most mi elénk is, hogy tartjuk-e annyira értékesnek a lelki kincseket, az üdvösségre segítő szolgálatát adott esetben a gyülekezetünknek, hogy azt a pénztárcánkból is támogassuk. Tehát manapság olykor úgy lehet érezni, mintha ezt az összefüggést az emberek elfelejtették volna. Kell az egyház, mikor szükségem van rá. De egyébként boldoguljon, hát úgyis tele vannak a gyülekezetek pénzzel, abba fürdenek. A mi egyházunkban az Isten dicsőségére szánt adomány intézménye éppen ezért vált hagyománnyá, hogy az emberek ezt az igét értsék és kövessék, hogy a lelki javakat nem csak egy köszönömmel lehet ám megköszönni, hanem magának az Istennek anyagi adományokkal, mert ezzel tesszük lehetővé a további lelki kincsekhez való hozzájutást, magunk és mások számára is. A gyülekezet vezetőjének feladata az, hogy sokkal jobban ismerje az igét, mint a gyülekezet tagjai, És időről időre megpróbálja kikutatni, megérteni azt, amire a többieknek van szüksége. A mai pénzközpontú világban feltétlenül igaz, hogy az emberek csak arra áldoznak időt és pénzt, mert mint tudjuk, az idő is pénz, amit igazán fontosnak gondolnak, amin nyernek. Mire költenek az emberek? Arra, hogy szórakozzanak, nyilván arra, hogy egyenek, mert hát azt nem lehet megkerülni, illetve arra használják a pénzüket, hogy még több pénz legyen belőle. Ezért merül fel a kérdés. Vajon nálunk, akik gyülekezetbe járunk és szeretjük az Úr Jézust, összekötődik ez a kettő? Hogyha anyagi javaim vannak és lelki javakat is kaptam, akkor segítsem a gyülekezetemet, hogy ezután is működni tudjon. Ére nekem annyit a lelki kincs, az ige a gyülekezet közössége, hogy azt mondjam, ezt az összeget idehozom az Úr asztalára, mert boldoggá tesz engem az, amit én itt kapok. Vajon tartod-e annyira fontosnak és hasznosnak a gyülekezetet, a Krisztussal való kapcsolatot, hogy a pénzedből is áldoz rá? Itt is igaz, mivel az örök élet útján való járásban próbálunk segíteni, minden evilági kincsed sokkal értéktelenebb, mint az, amit kapsz. Tehát nem kell sajnálni az egyház céljaira, szolgálatára, nem a lelkésznek, az egyház céljára, az egyház szolgálatára felajánlani a vagyonunkból, különben ha erről leszokunk, akkor elsorvad a gyülekezet, egyre-egyre sekélyebb lesz a hitélet. Mindezek fényében a másodjára felolvasott igével a Galata levélből arra figyelmeztet Pál bennünket is, hogy a Krisztusban kapott szabadságunkat ne értsük félre, és ne váljunk újra önző emberekké, se ne maradjunk azok. Minden embernek alaptermészete az önzés, a saját magára, esetleg a családjára való gondolás, míg mások sorsa és élethelyzete hidegen hagyja. Aki Krisztus kegyelmét elfogadta, az viszont nem maradhat ilyen érzéketlen. Mert Krisztus a saját önzetlenségével arra adott nekünk példát, hogy mi hogyan éljünk, sőt, hogy hogyan lehetünk igazán boldogok. Mi emberek ősi eredeti bűnös természetünk szerint mindig azt hisszük, hogy a boldogságnak az az útja, ha egyre több tulajdonunk van, ha egyre több mindent birtokolunk. Pedig legyen bármekkora vagyona valakinek, egy pillanat alatt oda lehet. Ha viszont a meglévő vagyonunkkal is igyekszünk szolgálni Krisztus nevében másoknak, akkor a Krisztus gyermekeinek a boldogságát élhetjük át. Amikor nem azért teszek jót valakivel, hogy majd egyszer ő is jót tegyen velem, hanem azért, mert nekem jól esik a Krisztus szeretete, hogy ő megbocsát nekem, noha én ezt nem érdemlem. És ezt a jó érzést szeretném tovább árasztani a világba. Ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, mondja Pál. Csak nehogy a szabadság ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Elhívásunk, mint nagykorú, felnőtt keresztjén embereké, szabadságra szól. Azaz arra, hogy a hitünket, mint a Krisztussal való kapcsolatot, és nem mint szabályokhoz való alkalmazkodást éljük meg. Szabadok lehetünk arra, hogy ne csak a minimumot tegyük meg az Úrért, hanem a lehető legtöbbet, úgy, ahogyan ő is a lehető legtöbbet teszi értünk. Pál nem akarta anyagi dolgokkal megzavarni a Korintusban alakuló hitéletet, ezért önként mondott le a Krisztus által elrendelt fizetségről. Az evangéliumot ugyanis nem azért hirdette, hogy nyerészkedjen vele, a 2 Korintus 12.14-ben írta le ezt a gyönyörű mondatot, nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Minden hitben járó gyülekezeti vezetőnek ez lehet az egyetlen helyes gondolata. Nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek. Kedves testvérem, a szabadság nagyon fontos kérdés. Az Úr Jézus azt szeretné, ha szabálykövetőkből a gyermekeivé lennénk ezen a téren is, és ha a boldogságot nem a pénztől remélnénk, hanem őtőle. Szabadok vagyunk a neki való önkéntes szolgálatra. Csak nehogy ez elkényelmesítsen. Mert nem azért tett bennünket szabadokká, hogy megint magunkkal kezdjünk el foglalkozni. Hanem legyünk inkább azok felé nyitottak, akiknek Krisztus nevében segíthetünk, és tegyük meg ezt önként jó szívvel. Ez lemondás, de Krisztus gyermekeiként nem kell úgy megélnünk, mintha a fogunkat húznák. Pál igazán mindenről lemondott. Úgy élt, mint egy hajléktalan vándor. És a szolgálatáért még fizetséget sem fogadott el. Mindezek nyomán sem tűnik elkeseredetnek. Nem arról szól ez a levél, hogy ó, hát én aztán milyen áldozatot hozok értetek, majd beleszakadok. Nem ez a hangulat, a ti is éreztétek. Nem tűnik elkeseredetnek. Éppen, hogy boldoggá tette az a tudat, hogy saját önzésén úrrá tudott lenni. Erről mondja azt a mondatot, hogy nem azért emlegetem ezt a pénz dolgot nektek, hogy most már máshogy legyen közöttünk, mert inkább meghalok sem, mint hogy a dicsekedésem alapját valaki elvegye. Tehát magyarul ez az én vállalásom, én ezt így szeretném, mert ettől vagyok boldog, hogy úrrá tudtam lenni a saját önzésemen. Nagy dolog, de a Krisztussal mindnyájunknak sikerülhet. Amen.